Ez itt a Dodo Podcast, az NBA geekek otthona. Szemivel, Marcival és Lalával.
Üdvözlünk mindenkit rövidebb, hosszabb nyári szünet után, ugye adással így is jelentkeztünk, de ezt a rendszeres tartalomgyártást azt most újra tudjuk bekapcsolni. Én Dani Lajos vagyok, és itt van velem Gibárszky Marci. Tia.
Szia, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, most már kezdünk túl lenni, úgy néz ki a free agent szezonon, mert mindenki lassan csapatra talál, úgyhogy én is vártam már, hogy végre beszélhessünk egymásra, és most, hogy hazajöttünk a nyaralásból, mindketten tudjunk egy kicsit a hallgatóknak is valami kis hanganyagot csinálni. Hát ha jövő héten, hogy kezdődik az iskola, megy valaki egyetemre, vagy gimibe, vagy csak viszi a gyereket az iskolába, akkor az autóba ne kelljen unatkoznia, meg a, mit tudom én, mindenféle rádió csatornát hallgatni, hanem hallgathasson egy kis NBA témát.
Vagy kutyát sétáltat, megy turizni Szombathelyen, vagy nehogy Isten kamionsofőr, vagy Ausztráliában bármit csinál, mert az a durva, hogy nézegettem az adásunknak a csártyait, és ilyen Ausztrália, meg különböző helyekről is vannak, úgyhogy léci kommentbe jelezze valaki, hogyha ténylegesen hallgat minket ilyen külföldi országokból, mert nem tudom, hogy most jelenleg ilyen botok próbálják megtalálni, megfejteni az adást valahonnan, valamilyen célból, vagy ténylegesen valót hallgatunk, mert az nekem aztán...
Angliában van egy, azt tudom, hogy tudom. Bőrcsök Patrik.
Igen, Patrik biztos van, meg még vannak többen is Angliában, akiket tudok, de kíváncsi lennék egyéb országokból is. Illetve Szemi is visszaért a nyaralásból, csak ő még nem tud csatlakozni, mert konkrétan nem veszi fel a telefont, úgyhogy remélhetőleg jövő héten már ténylegesen csatlakozik, mert hoztam pár témát, ami őt érinti igazából. Na jó, de csapjunk is bele a lecsóba. Én úgy gondolom, az első témánk, amit szerintem ma mindenképpen beszéljünk meg, ez Dennis Schröder igazolása kapcsán jutott eszembe, úgyhogy képzelni összeállítottam egy top 10-es listát arról, hogy ki a legpénzéhesebb NBA játékos, aki pofára esett. És azért nem mondok itt bőrszínt, mert van egy fehér is benne, én másképp készültem a témával, de a 10-es listára egy fehér srác is felfért. Úgyhogy
miben fogadjunk, hogy három olyan játékos is van benne, akinek van olyan érintettsége, ami a Bostonhoz kapcsolódik?
Nem tudom, hogy mindjárt kiderül. Annyira nem tudom. Na jó, oké.
Hát kettőnek kell lennie.
Kinek? Schrödernek nyilván?
Hát meg Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas nem raktam fel a listára. Most akkor kezdjük így pluszba. Azért nem raktam fel, mert ő hiába pofázott arról, hogy pénzes vagonokkal jöjjenek, vagy kamionokkal, vagy nem tudom, de ő soha nem utasított vissza szerződés hosszabbítási ajánlatot. Egyszerűen csak olyan pehje volt, hogy pont akkor sérült meg relatíve krónikusan és súlyosan, hogy már nem kapott ajánlatot, de ez nem rajta múlt.
Ebbe igazad van végül is, mert valószínűleg ő elfogadott volna bármilyen összeget igazából, ami van. Isaiah Thomas-szal amúgy bajba vagyok, bocsánat, hogy kicsit eltérek, de jó dodó podcast szokás szerint azért muszáj ilyet. Szóval, hogy Isaiah Thomas-szal azért vagyok bajba, mert amit tett a klubért, például amikor a testvére halála után is játszott, az azért nagyon nehéz nem úgy megélni, hogy egy óriási tett volt a klub felé.
Hát ő egy félig sérülten játszott, és konkrétan ebbe is sérült bele jobban a csípője. Tehát ott kiüli a playoffot, amikor elkezdett fájni, akkor lehet, hogy le tudott volna hozni egy egészséges kontraktjér szezont, és akkor az már más kép helyezte volna.
Igen, viszont én annyiból meg nehéz helyzetben vagyok, hogy én akkor se adtam volna neki nagy szerződést, hogyha egészséges. Tehát én nekem ezek a alacsony, védekezni nem tudó irányítók, pláne, hogy most három is volt nálunk a elmúlt 5 éven belül, én nekem ezek nagyon ilyen fogszívósak, szóval én annyira nem bánom, hogyha nem. Tehát, hogyha itt tudom, én azt mondanák a jövőben, hogy Trae Young jöhetne a Bostonba, hát bármennyire királyjátékos támadásba, nem biztos, hogy annyira hű de happy lennék tőle, pedig amúgy nagyon szeretem nézni a játékát, de én az ilyen játékosokkal vagyok úgy, mint Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Kemba Walker, és tényleg nekem Trae Young ebbe a sorba beleillik, akiket imádok nézni, csak ne a mi csapatunkban legyen.
Na jó, akkor csapjunk bele, én azt mondom. Tizedik helyezett. Willie Reed. Ki a faszom az a Willie Reed, ugye?
Ó, én emlékszem, ő most nem ő lett a... Ja nem, az bocsánat, más. Oké, mondjad, igen.
Willie Reed, ő egy olyan center, aki ilyen klasszikus Pat Riley találmány, aki, Pat Riley ugye nagyon híres arról, hogy egész edzői karrierje, meg GM karrierje során összeszedett, összekukázott olyan játékosokat a világ mindenféle pontjáról, akiből később minimum rotációjátékos lett, de Whiteside esetében maxos kezdőcenter lett, max szerződéssel. Tehát ilyen kezdve a New Yorki érájától, a 90-es évek elejétől, ilyen Anthony Mason, John Starks, ezeket mind ő kukázta ilyen alsóbb ligákból. Akkor utána a Miami Heatbe, Isaac Austin, Eric Murdoch, ezeket is ő szedte össze, és ezt sorolhatnánk, ugye Whiteside ez egy eklatáns példa, de még Whiteside-dal párhuzamosan, vagy Whiteside előtt volt Willie Reed, egy olyan center, aki egy igazi ilyen backup rimrunner center, ad jó zárásokat, blokkol, rimprotektor, megy, aliupot behúzza, semmi több. Na, ő 3 millió...
Bocsánat, ő nem volt a Detroitba is?
De, volt. De
egy
volt,
valamennyi volt. Időt.
Igen, 3
Akkor millió. Tudom, hogy jó, most már legalább így előttem van a csávó, hogy kiről van szó.
Oké. Okay. Tehát ő egy ilyen izmos, magas, vékony, ugribugri.
Igen.
És ő egy tök jó cserecenter volt egyébként a Miami-ba, és 3 évre 15 milliót ajánlott neki a Miami, ami egy ilyen korrekt cserecenter szerződés volt. Ez 2018 környékén járunk, 2017-18 szezon előtt, ha jól emlékszem. És ő ezt a ügynökének a hatására, vagy az ügynökének a pussolására visszautasította. Szóval megbánta Willie Reed ezt, mivel hogy egy éves szerződést kapott a Los Angeles Clippers-től minimumért, majd szezon közben a Blake Griffin díja beelcserélték Detroitba, ahol 3 meccset játszott és ki is vágták, mivel volt valami családon belüli erőszak, vagy előszakoskodott valakivel, vagy valami bunyóba keveredett, vagy az Isten tudja, mi történt vele, már pontosan, de valami ilyesmi problémája volt, és 3 meccs után ki is vágta a Detroit, na most jelenleg a tavalyi évet a Budućnostban zárta. Úgyhogy azt a tavalyi évet, ahol az utolsó 5 millió dolláros szerződése lett volna garantáltan, azt ő már 2 éve európai, először Euroliga, aztán abaligás csapatnál töltötte. Úgyhogy konkrétan egy körülbelül ilyen 13-14 millió dollár körül bukott ezen a döntésem, Willie Reed. És ő a 10. helyzet.
Az gyönyörű.
És ez a 10. helyzet a listánkon. 9. helyzet az egyetlen fehér játékos, Vladimir Radmanovic. Igaz, hogy ő nem akkora buktát sikerült összehoznia. Ő 6 éves, 42 millió dolláros szerződés ajánlatot dobott vissza a Seattle Supersonics-tól, annak reményében persze, hogy többet fog kapnia, vagy a piacon, vagy máshol esetleg, vagyis hát úgy nem máshol, mivel máshol nem kaphat csak a piacon, de hogy úgy gondolta, hogy vagy a Sonics adjon neki többet, vagy más majd többet fog adni. Ez nem jött össze, a Los Angeles Clippers 5 év 31 millió dolláros szerződéssel igazolta le, ezzel durván 11 milliót bukott, viszont ezzel a szerződéssel cserélhetővé vált, és a Lakersbe keveredett, ahol bajnok is lett. Úgyhogy ha úgy nézzük, 11 millió dollárral kevesebb, de bajnoki gyűrűvel több. Nem biztos, hogy rossz deal egyébként. Többről lemondtak már játékosok karrierük vége felé, például David West annó, hogy bajnok.
Igen, de szerintem az azért nagyon más. Tehát aki ennyire, mit tudom, ilyen rotációjátékos, tehát már ez a 8-12. ember egy csapatban, ő már szerintem inkább keresne 10 millió dollárral többet, és ne legyen bajnoki címe, mint azok, akik, mit tudom én, ezek a sztár, borderline sztár játékosok, mint ami például West is volt, ugye ő tényleg ez a borderline all-star volt. Egész.
Ő volt all-star is.
Tudom, konkrétan. Csak hogy, de hogy a karrierje nagy részében ennek a környékén mozgott. Tehát szerintem ők teljesen másképp állnak hozzá, mint az a játékos, aki örül, hogy ott van egy csapatban valahol. Tehát nem tudom, én például úgy gondolok azok, ahogy így a riportokat, meg videókat, meg mindenféléket nézek a játékosokkal kapcsolatban, hogy azért ez a bajnoki cím dolog, ez sokkal fontosabb azoknak a játékosoknak, akik stabil kezdők voltak minimum, de inkább abból is a jobb stabil kezdők voltak, hogy nyerjenek egy bajnoki címet is, mint a rotációs embereknek. A rotációs emberek azért elcserélnék, mit tudom én, Reggie Millerrel a bajnoki gyűrűt azért, hogy mondjuk Reggie Miller egy évi pénzét megkapják. Érted?
Értem. Jó, de azért Radmanovic belső Szerbiából jött, tehát nem arról híres egyébként, hogy mondjuk elmenne és elfuxozná, meg elstriptizbárazná a pénzét, hanem valószínűleg az a 31 millió dollár is jó helyen van áll, a jobb helyen, mint Iversonnál volt 120 millió, ebben biztos vagyok, és nem tudom. Ez a döntés már sose hozhatja meg, viszont azért egy kis vigaszdíj ez a bajnoki cím, úgy gondolom.
Jó, hát ezt így aláírom teljesen.
Megyünk tovább, 8. helyzet Joe Smith. Az a Joe Smith, aki 1/1-es pick volt a 95-ös drafton a Golden State Warriors-tól, és kapott egy 2 vagy 3 év múlva kapott egy 80 millió dolláros szerződés hosszabbítási ajánlatot jó sok évre. Pontos információkat nem találtam, hogy hány évre, de általában ilyenkor ilyen 6-7-8-10 évekre adták ezt a szerződés hosszabbítási ajánlatot. 10 évnél tovább soha nem volt, Larry Johnsonnak volt 10 éves hosszabbítása, az volt a leghosszabb. Szerintem akkor 7 év volt a max, amikor ő ezt megkaphatta. Na és ő ezt visszautasította. Cserébe elcserélték a Philadelphia 76ers-höz, ahol aztán egy évet hosszabbított. Utána meg kitalálták, hogy ő és az ügynöke, hogy milyen jó lesz, hogy majd a Bird jogaival nagyon sok pénzt kap Minnesota-ba, de előtte folyamatosan egy évekre ilyen minimumért, vagy minimum közeli pénzekért írogat alá. Csak ugye erre rájött az NBA, és bizonyítékokat találtak, és akkor Minnesota-tól elvettek egy Rahel Dilly first round picket, meg megbüntették őket, meg Joe Smith-nek el kellett menni akkoriban a Grant Hill utáni rebuild elő Detroitba, és tulajdonképpen semmi nem lett a karrierjéből az ígéretes korábbi 1/1-esnek. Azért túlzásra semmi nem lett, de konkrétan egy rotációjátékos, tehát egy kezdő, 4-es, de semmi több. És egész hátralévő karriere során 16 év alatt keresett összesen 61,2 millió dollárt, de viszont legalább rekordot tart fenn az NBA-be, volt versenyben, hogy 13 különböző csapatban játszott, ezt állította be idén E. Smith, azzal, hogy a Charlotte Hornets-hez igazolt, úgyhogy jövőre, hogyha máshova igazol, akkor már E. Smith lehet a karrierben vezető.
De szóval Amire megvan az esélye, mert szerintem E. Smithnek még lesz jövőre csapata.
Hát csak kérdés, hogy a hátralévő 12-ből, vagyis hát 13-ból a Charlotte-tel együtt melyik, mert lehet, hogy ugyanoda igazol, ahol már korábban volt.
Igen. Hát de én azért a helyébe csak rámennék a rekordra, ezt nem fogják egy hamar megdönteni. Legalább ezzel bekerülni a történelem könyvekbe, érted?
Igen, az biztos. Az biztos. Szóval Joe Smith esetében 80 millió dollárt keresett volna fixen, de az még mondjuk egy 8 éves távlatban, tehát még egy 5-6 éve lett volna, és ha csak minimumokért megy, az egy 10-15 millió dollár. Tehát ugye a sacra egy olyan 30-40 milliót bukott ezen a döntésen, ami már elég masszív, és ez még mindig csak a 8. helyen járunk. Habár nem összegenként, tehát nem úgy rangsoroltam, ez egy szubjektív lista, nem úgy rangsoroltam be, hogy na akkor tulajdonképpen ki a legnagyobb összeget bukó játékos, hisz minél magasabb a sapka, minél magasabb a luxusadó határ, annál nagyobb összegekről van szó, hanem inkább ilyen élethelyzeteket, karrieríveket néztem, hogy kinek az életébe az a ponton az óriási bukta volt, vagy a nagyobb bukta, mint mondjuk Radmanovicsnál ez a 11 millió dollár. 7. helyzet DeMarcus Cousins, akinek még Anthony Davis centertársaként az Achilles szakadás után ajánlott be 2 évre 40 millió dollárt a New Orleans Pelicans, igaz a második éve nem volt teljesen garantált, vagy nem garantált volt, de mindegy. Ez még idén közben, sérülése után. Ezt ő elutasította, majd nem hosszabbítottak vele, és a Golden State-hez került 5,3 millió dolláros luxusadós mid-level exceptionért, majd utána minimumért igazolták le a Lakers, majd utána tavaly a Clippers valami 10 napos utána a hátralévő részére a szezonnak, tehát durván ilyen 8 milliót keresett 3 év alatt még 40 milliót keresett volna 2 év alatt, hogyha kitölti a teljes szerződést, és most sincs csapata. Tehát ő valószínűleg élete végéig, ha játszik, csak minimumokért fog aláírni innentől kezdve, és ez a 40 milliót bőven nem fogja elérni. Úgyhogy, és azért csak 7. ezen a listán, mert ő egyébként korábban már a karrierjében nagyon sok pénzt keresett, úgyhogy ez egy kicsit árnyalja a képet, hogy neki aztán nem volt annyira szüksége a pénzre, ha így lehet így fogalmazni, de azért arányaiban elég nagyot bukott így is. És itt is egy sérülés azért közrejátszik, hogy teljesen elfogyott az atletikussága, még a minimális atletikussága is sajnos. 6. helyzetre ugorhatunk? Vagy Joe Smith-Cousins pároshoz van valami, amit hozzáfűzni?
Nem nagyon van, ezek sajnos olyan, tehát én főleg Cousins sajnálom ebbe a szituba, mert én nagyon szerettem őt a Sacramento Kingsbe, én úgy gondoltam, hogy ő egy tök jó játékos, és én nagyon szerettem azt az összeállást Anthony Davis-szel, és iszonyúan sajnálom, hogy ebből nem lett több egy ilyen sérülés miatt, viszont összességében mint embert azért annyira nem csípem, mert ő egy eléggé nehézfejű játékos, de mint játékost azért nagyon sajnálom, hogy nem tudott belőle több kijönni, és ő erről azért nem nagyon tehetett a sérülés, az tényleg az, amiről ő nem tehetett, hogy ez így alakult. Ő azért biztosan megkapta volna ezt a lóvét másoktól, sőt, valószínűleg ma is nagyon sokat keresne, mert ő tudott azért egy minimális szinten triplát is dobni, meg olyan
posztát
múvjai volt. Igen. Tehát, hogy ő neki megvoltak azok a posztát múvjai is, hogy ő ezt a pénzt simán megkereshetné, és ő tényleg csak a sérülést tartotta ettől vissza. Szóval ő eddig a listán, akiket elmondtál, ő az, akit a legnagyobb vesztesnek tartok önhibáján kívül.
6. helyzet. John Amici, aki az első nyíltan meleg NBA játékos, igaz, ő csak a karrierje után vallotta ezt be, hogy ő meleg, és emiatt volt ugye Tim Hardaway-nek, hogy lenyilatkozta, hogyha tudta volna, akkor egy öltözőbe sem egy buzeránssal, vagy valami hasonlóan fogalmazott, és meg is fették Tim Hardaway-t, meg eltiltották az NBA-től, meg nem tudom, Davis-től, aztán végül bocsánatot kért, blablabla, és segédedző lett. De hogy, szóval ő az a John Amici, aki szintén a semmiből előkerült, és azt hiszem talán legjobb 6. ember lett, vagy legtöbbet fejlődött játékos, ezt most fejből meg nem mondom, de jó szezont futott az Orlandóban 99-ben, és a Lakers egy 6 éves, 17 millió dolláros szerződést beajánlott, hogy legyen ő Shaquille O'Neal-nek a cserecentere. Akkor éppen kiürült ez a szekció, mivel hogy Elden Campbellt elcserélték Eddie Jones-szal együtt Glenn Rice-ért Charlotte-ba, és nem volt cserecentere a Lakersnek, és ő egy tök jó kis hasonló, nyilván nem Shaquille O'Neal-hez mérhető, de hasonló stílusú játékos volt, és amúgy elég okos játékos volt, szóval beleillett volna abba a Phil Jackson-féle triangle-be, de ő azt mondta, hogy az Orlando Magic-nek nagyobb szüksége van rá, ott kezdőcenter lesz, és maradt egy évre 600 ezer dollárért, ami azért fura, mert ugye a 6 év 17 milliót, ha csak leosszuk, az is közel 3 millió dollár évente. Na mindegy, és az egy évet ez kitöltötte, majd elment utána ide-oda, például Utahba, illetve New York Knickshez, és összesen keresett durván 7 millió dollárt a hátralévő pár idényben, amit még játszott. Itt konkrétan hát 5 évre volt garantált szerződés, de nem töltötte ki teljesen sérülések miatt. Szóval körülbelül egy olyan 10 millió dollárt bukott ezen a döntésen, viszont ami szerintem sokkal nagyobb faktor ebben, az az, hogy konkrétan 3 bajnoki címet bukott ezen a döntésen. Nem hiszem, hogy bármi változott volna, hogyha John Amici vagy Horace Grant per John Sally per nem tudom kicsoda a cserecenteresek mögött, semmit nem változtatott volna, szerintem ugyanúgy meg lehetett volna a triplázás. Ez konkrétan 10 millió dollár és 3 bajnoki cím, amit bukott John Amici, és ezért nálam jóval előkerülőbb helyen van, mint más, aki egyébként csak úgy simán idézőjelbe 10 millió dollár bukott. És még azért hozzávegyük, hogy ez a 2000-es évek legelejéről beszélünk, tehát akkori 10 millió dollár, még ha csak infláció követéssel nézzük is, jóval több, mint a mai 10 millió dollár.
Hát ez ma biztosan érne vagy 20-at, hogyha úgy számolunk. Ezt a sztori nekem nem volt meg, most rá is kellett keresnem a csávóra gyorsba, és nem voltam úgy semmilyen díjat nem kapott egyénileg, csak közel volt hozzá, de teljes mértékben adom, hogy azért itt a három bajnoki címbukás az azért az komolyabb, mint a pénz is. Tehát, hogy annak ellenére sok pénz bukott, itt a legnagyobb faktor az tényleg az, hogy valószínűleg így is úgy is nyert volna a Lakers, és itt tényleg azért három bajnoki címet is elengedett magának. Ki a következő a listán?
Az egyik személyes kedvencem, nem csak a listáról, hanem úgy, mint a játéka is, Latrell Sprewell, akit én nagyon imádtam játékosként, és olyan energikus, akkora zsákolásai voltak már a Golden State Warriors-ba is, hogy elképesztő, New Yorkban is nagyon jó volt, ott közte volt egy apró edzőfolytogatás, de ez előfordul, meglátjuk idén a mi csapatunknál, hol Marci az én edzőm lesz idén, mi hogy alakul ez az év, de szerintem ez teljesen normális.
Azért szeretném, hogyha edzéssel megfolytogatnál. Igen, ezt nagyon rövid kitérőként mondjuk el, hogy eddig ugye mi csapattársak voltunk Budapest bajnokságban, most pedig úgy alakult, hogy annál a csapatnál, ahol én edző vagyok, Lala átigazoltad a játékosnak, úgyhogy biztosan, tehát, na, remélhetőleg nem lesz ilyen, de azért maga a felvetés is vicces, hogy lesz a tripla-duplánál idén edző folytogatás.
Játékosként az intenzitást belerakom, aztán ha így jön ki, így jön ki. Na jó, térjünk vissza Spree-re. 3 év, 21 millió dolláros hosszabbítást kapott, a hosszabbítási ajánlatot kapott a Minnesota Timberwolves-tól. Ez egy ilyen elhíresült sztori egyébként, biztos vagyok benne, hogy sok hallgató már hallott róla. Az az év után, amikor konferencia döntőt játszottak, csak Sam Cassell sérülése miatt nem tudták a Lakers-t kiütni, és ez a Sam Cassell, Latrell Sprewell, Kevin Garnett, féle, Wally Szerbiak féle csapat nagyon szépen menetelt a playoffban. Habár még egy zárója, ha Chris Webber nem szakítja el a keresztszalagját, akkor valószínűleg a Sacramento tovább ment volna, de hagyjuk. És tehát 3 év, 21 millió az évi 7 milliós szerződés hosszabbítási ajánlatot kapott, az akkor 36 éves lett Rösprüva. És ő ezt arra hivatkozva visszautasította, hogy a gyerekeit etetnie kell valamiből, és ő 3 évre évi 9 millió dollárt kért, amit nem kapott.
Imádom Sprewellt.
Imádom. Tehát véletlen se az, hogy óriási adótartozásai és szerencséjáték tartozásai voltak, és azóta egyébként a teljes vagyonát elvitte az IRS, tehát a kinti NAV, és minden luxus hajói voltak, azt hiszem, ami 4 vagy 5 irgalmatlanul drága sportautója volt, meg villái, meg nem tudom, tehát ez a fényűzés teteje, és akkor most gyakorlatilag semmilyen nincs, és valami ehhez kapcsolódó ilyen reklámokba szerepelt már Amerikában, hogy milyen pénzügyi tanácsadásszerű cégnél. Mind ellen példa.
Igen, tehát ő benne volt abban a reklámkampányában is az NBA-nek, ami kifejezetten erről szólt, hogy a játékosok tegyenek félre pénzt, és legyen egy olyan alapjuk, amiben akár csak a fizetésük 10%-át félre rakják, mert hogyha bármi van, akkor legyen mihez nyúlniuk. Ez amúgy nem alartott osztatlan sikert, ugye volt is az NBA-nek egy ilyen törekvése, hogy a fizetései részét zárolná az NBA a játékosoknak, amit visszavonulásuk után, mint egy nyugdíj alapot kapnának vissza a játékosok, csak hát ez nem aratott osztatlan sikert a legtöbb játékos között, úgyhogy ezt el is vetették, de például ennek is az egyik arca volt Sprewell, és tényleg ő ennek a zseniális példája, hogy hogyan kell elverni az összes pénzt, amit megkereste a játékos karriered alatt, de én is nagyon szerettem játékos privát, tehát szerintem zseniális volt, imádom a videóit nézni, meg én gyűjtöttem a kártyáit is, meg minden, de nekem is ez a kedvenc mondatom, hogy valamiből etetnem kell a gyerekeimet. Tehát
legendás.
Igen. Tehát, ő tényleg egy ikonja volt annak ellenére is az NBA-nek, hogy amúgy nem volt, mit tudom én, top 100-as, vagy 100, szerintem még 150-es játékos se, de ennek ellenére ezekkel a megszólalásaival, meg a tetteivel ő mindenképp egy ikon volt.
Na, és ugye itt nem állapodtak meg az évi 7 és évi 9 millió között, majd évközben februárban a Los Angeles Clippers az akkor épp hogy nem konferencia döntőt játszó Los Angeles Clippers, aki a hetedik meccsen estek ki, tett neki egy ajánlatot 2,3 millió dollárért, vagy 2,1 millióért arra az év hátra lévő részére, és ő valami 4 milliót akart, és nyilván itt is kútba dőlt a történet, ha van ilyen kifejezés, és Spivel nem láttuk többet kosárlabda pályán játszani. Úgyhogy ahelyett kútba esett az,
vagy, ez most, hogy ez tipikus Zukály Zoli
is volt. Nekem is eszembe jutott Zukály Zoli, nekem is eszembe jutott, esküszöm, ha hallgatja, örülni fog. Igen.
Ő szokott így magyarítani angol kifejezéseket, amiket nem talál lehet ötödjéresek. Majd Gábor egyszer csak így bedobja azt, hogy figyelj csak, ez lett volna, tehát imádom.
Nagyon jó. Igen, szóval Sprivelnek ennyi volt, tehát a 21 millióról nulla lett, szerintem ez már majdnem dobogóra repítette őt, de itt sem tudtam azt figyelmen kívül hagyni, hogy ő már mennyi pénzt megkeresett karriere során, bármilyen állapotban is volt pénzügyileg, illetve az előtte lévő játékosok is olyanokat tettek, hogy egyszerűen nálam az ötödik helyre félt fel. Na, lássuk ki a negyedik. Bonzi Wells. Ugye ő a Portland Jailblazersnek az egyik oszlopos tagja volt, akik ugye, füvesztek, repülőgépekre füvet vittek, és amikor leszálltak, lekapcsolták őket, és például Damon Stoudemire ő valami drogfutárkodást vádjával állt bíróság előtt, közben csak az átlagos mennyiséget vitt egy idegenbeli túrára a Portlanddel. Akkor ugye Ruben Patterson állandóan ment, és szétvertek párokat Bonzi Wells-szel, mert úgy adódott, hogy összeszólalkoztak valakivel. Akkor Rashid Wallace nem kell bemutatni senkinek. Szóval ez egy Zach Randolph dettó.
Szóval ez egy igen, jó, ők rongálástól kezdve mindenféle verekedések, mindenbe benne voltak. Amúgy ez egy imádtam válogatott viettársaság volt.
Imádtam azt a csapatot, imádtam. Na mindegy.
De szóval, nem lett meg.
Tehát ez a csapat után a Sacramento Kingshez keveredett, és egész jó idény futott, mert ő amúgy egy jó játékos volt. És hosszabbítási ajánlatot tett neki, amikor lejárt a szerződés a Sacramento Kings, 5 évre 38,5 millió dollárt. Nem rossz. Elment haza megvitatni a családjával, ügynökével, mit tudom én, vacillált, úgy érezte, hogy nem jó ez, jó ez, nem jó ez, jó ez, mi legyen? Végül úgy döntött, hogy oké, legyen. Visszament Sacramento-ba, azt mondta, hogy oké, és megmondta neki a Sacramento, hogy sorry, már a cap space-t elköltöttük másra, mivel hogy addig vacillálta, és nem akarták, hogy kiszáradjon a piac. Úgyhogy innentől kezdve nem volt csapata. A Houston Rockets leigazolta egy évre 2,1 millió dollárért, következő évben a New Orleans Hornetshez került egy évre 2,3 millió dollárért, majd kikopott az NBA-ből, Európa, és most a Big Three-be játszik. Úgyhogy konkrétan keresett 4,4 millió dollárt 38,5 millió helyett, azért, mert tökölt. Nem tudom, mint kell gondolkodni ezen, de... És ő aztán a karrierében nem keresett olyan nagy vagyonokat, meg egy rotációs játékos volt.
Igen, hát ő az a negyedik, ötödik ember egy jobb csapatba, vagy a hatodik, nyolcadik egy nagyon jóba. Tehát, hogy ő ez a korrekt kezdő, korrekt csere között mozgott, volt pár nagyon jó szezonja, meg pár ilyen elmegy. Tehát nem tudom, hogy egyszerűen, hogy mind gondolkozott ennyit, tehát neki ezt alá kellett volna írnia azonnal. Tehát örülnie, hogy úristen, ennyit kaptam.
Igen. Hát ez egy 34 milliójába került, ez van. A harmadik helyzet, akivel kezdtük a témát, Dennis Schröder, tehát még mindig nem értünk fel a Schröder az első helyre azzal a döntéssel, hogy a Lakers tavaly évközben, amikor úgy nézett ki, hogy működik ez a csapat, 4 évre 84 millió dolláros ajánlatot tett neki, azaz úgy átlagban 21 milliót évente. Szerintem zárójelben megjegyezném, hogy körülbelül ennyit ér Schröder, egy jobb évében, ennél többet sehol, ennél kevesebbet lehet, és annyira kifogyott a piac, és annyira nem akarta senki Schrödert leigazolni, hogy a Boston leigazolta nyáron egy évre 5,9 millió dollárért, tehát nem tudjuk, hogy a következő három évben mennyit fog keresni. Lehet, hogy egy olyan évet lehoz Bostonba, hogy megkapja az évi 20 milliót, és akkor csak durván 15-20 milliót bukik ezen, csak, de ez a legjobb szenárió Schröder szempontjából. Ennél úgy gondolom, hogy rosszabb dílt is el fog fogadni, és el kell, hogy fogadjon, tehát egy 15-18 millió között el kell, hogy fogadja, akkor meg viszont már egy igencsak 30-40 milliót bukik, és ez is még egy jobb verzió. Tehát itt bőven lehet, hogy innentől már ilyen mid-levelekén, ilyen 5-10 millió között kell, hogy játszon, habár ez azért nekem egy kicsit elképzelhetetlen, ha nem sérül meg, persze. De ugye itt hozzá kell venni a szerződések kötésekor, hogy ez garantált, tehát a sérüléskor is kapod a pénzt. Ha most Schrödernek elszakadt a tércalagja, akkor soha többet nem kap, 5 milliónál többet várhatóan. Vagy legalábbis ez jó esély van rá, hisz 27 éves, 28 lesz jövő nyáron. Ha nehogy Isten megsérül 30 éves koráig, akkor innentől kezdve csak és kizárólag cseréirányítónak számolnak vele apró pénzért. Egyedül talán Derrick Rose a kivétel most ebben, de ő más kategóriát képviselt a karrierje legmagasabb pontján, mint Schröder valaha fog. Úgyhogy, de hát nektek ez jó, Boston szurkolók, úgyhogy erre az évre jó lehet Schröder ingyen. Ingyen, hát olcsó.
Schröder amúgy szerintem az év találata, tehát ennél jobb igazolást én nehezen tudok elképzelni a Bostonba. Lehet, hogy az is számít, hogy én alapvetően amúgy kedvelem a kis idióta németet, mert én nekem az, amit a Oklahoma City-ben csinált, az egy nagyon szimpatikus játékos volt, tehát én azt a Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Schröder triót, én azt nagyon szerettem nézni. Én ugye alapvetően nagyon szerettem Chris Paul-t, és akkor emiatt így jobban követtem őket, úgyhogy én nagyon élveztem azt a történetet. Szerintem a Bostonban neki amúgy jó helye lesz. Körbeveszik olyan játékosok, akik mellett lesz megfelelő mennyiségű labdája, hogy ő tudja csinálni a kis dolgait, de nem kell első számú ballhandlernek lennie, hanem ilyen egy-kettő között mozoghat, tehát ami úgy neki úgy fekszik. Nem kell a legjobbját védeni az ellenfélnek, mert arra ott van Smart, hogyha kis ember van. Nem kell igazából semmiből extrát hoznia. Neki, hogyha hoz egy 10 pont fölötti, mit tudom, 12 pont körüli átlagot, hoz mellé 5-6 asszisztot meg 3 lepattanót, akkor az egy nagyon jó kiegészítő ebbe a csapatba. És tavaly mi már ugye Tiggel befüröttünk egyszer, úgyhogy szerintem hozzá képest Schröder egy óriási upgrade. Innentől kezdve szerintem, pláne, hogy ő játszott már akár Three Guard line-ában is, nagyon sok variációs lehetőséget kapott a Boston vele, és biztos vagyok benne, hogy extra motivált lesz Schröder abba, hogy egy nagyon jó évet hozzon le, nem fog kamukkal kiülni meccseket, amit lehető rá fog tenni, meg fog próbálni, mert minél jobb évet hoz le a Boston, meg minél jobb évet hoz le ő maga, annál nagyobb esélye van, hogy ezt a fiaskót ezt kijavítsa. Hogyha kapna jövőre mondjuk egy 20 milliós szerződést, nehezen hiszem, mert elég száraz lesz a piac, de mondjuk azt, hogy lesz valakinek ennyi pénze, hogy megkínálja vele, akkor én úgy gondolom, hogy még mindig jöhet akár nullszaldósra is neki ez a buli, mert lehet, hogyha mondjuk aláír 4 évre a Lakersben, akkor az 5. évben már ugyanezt az 5,9 milliót kapta volna meg, mint most, így meg most kapta az 5,9-et, és jövőre indulna mondjuk neki egy 4 év 20. Szerintem nem fog ennyit kapni, amúgy szerintem egy ilyen 4 év 15 körül, 4 év 17 között lesz kb. Ő neki a jövő nyaras szerződése, de annyit megérni fog Schröder. Tehát nehezen hiszem, hogy annyira rosszul játszon, hogy ne kapjon ennyit, mert ez az 5,9 millió, ez egy nagyon-nagyon jó ár érte. Azért a tudásért, amit ő tud, azért 10 milliókat szoktak osztogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ő most az NBA top szerződései között van ezen a pénzem, pláne, hogy tényleg extra motivált, és nincsen komoly sérülése.
Meg hát ugye neki muszáj jól játszania, ha normális új szerződést akar kapni, úgyhogy ebből a Boston rosszul nem jöhet ki szerintem. Jó, lépünk tovább a listánk második helyezettjére, aki Shabazz Muhammad.
Várjál, bocsánat, Lala, hogy közbevágok. Még egy mondat, mert én is akartam Schrödert ma hozni témának, hogy van egy olyan játékos, aki már azt hiszem 3 éve nem pattogtat a ligában, és 500 ezer dollárral többet kap, mint Schröder. És nekem ez az egyik ilyen kedvenc sztorim. Joakim Noah 6,4 milliót kap még ebbe az évbe is a New York Knicks-től. Ez számomra egy ilyen felfoghatatlanul zseniális dolog, hogy Joakim Noah még idén úgy, hogy ő ténylegesen idén kapja meg ezt a pénzt, 6,4 milliót kap, miközben a Boston Celticsnek van 5,9-ért egy Dennis Schröder-e. Azért ez a nem semmi.
Az a durva, hogy a Lakers-től tavaly még Deng is 5 milliót kapott. És jövőre 4.990.000-et fog kapni Lowell Deng. Úgyhogy...
Azért mennyire szar szerződések röpködtek ott 2016-7-ben?
Igen. Jó pofa kör volt, igen.
Nagyon jó. De amúgy, nem tudom, tehát se a New York Knicks-et, se a Los Angeles Lakers nem tudom ezért sajnálni. Tehát ez két olyan csapat, ami meg is érdemli én szempontomból, hogy fizessenek is így egy játékost.
Hát, ez van. Szóval, visszatérve a listánkra, második helyzet, Shabazz Muhammad, aki nem tudná, ő egy ilyen hármas poszton játszott játékos volt, és hát viszonylag tehetséges rotáció tag, de ez a plafonja. Minnesota Timberwolves 4 évre 40 millió dolláros hosszabbítással kínálta meg, amit ő nem fogadott el, mert hogy majd a piacon ő többet kap, illetve hogy majd a piacon kialakodik magának egy nagyobb szerződést, amit vagy meccsel korlátozott szabadügynökként a Minnesota, vagy nem. Na de hát, ezt ő nem fogadta el, és senkinek nem kellett a piacon szó szerint. Visszament Minnesotába 1 évre másfél millió dollárért, majd utána onnan elküldték, és itt-ott még játszott, de összességében ezzel le is zárult az érdemi karrierje. Milwaukee-ba elment, itt-ott azt értem, hogy évközben elcserélték Milwaukee-ba, és ott véget ért a karrierje. Még talán próbálkozott vele a Washington valami nyári ligába, vagy előszezonba, de végül nem ragadt meg a csapatba. Tehát konkrétan 4 év 40 millió dollár helyett kapott 1 év alatt másfél millió dollárt is viszontlátásra. Ez volt az NBA karrierje. Úgyhogy 28,5 milliót bukott, plusz a teljes karrierjét, mindezt 20 pár évesen. Tehát így teljesen érthetetlen, mi történt. Addigra jutottunk el oda, hogy a nem elit dobó hármas, mert gyakorlatilag rotációba se kerülnek, és hát a Minnesota szerencséje, hogy nem húzott be még egy borzalmas szerződést, mert az lett volna, mivel hogy az NBA olyan irányba ment el, ahol Shabazz Muhammadnek semmi szerepe nem volt. Ha csak hirtelen meg nem tanult volna triplát dobni, de az első 5 év alatt nem így történt. Úgyhogy neki teljes karrierjébe került az a döntés, hogy neki nem volt elég a 4 évre 40 millió dollár.
Hát őt mondjuk nem tudom, annyira sajnálni, sose kedveltem, úgyhogy a hülyeségét magának csinálta. Szép sztori volt ő is. Azért a Minnesotának vannak ilyen kapcsolódó szép sztoriai ebbe a listába, pedig én azt vártam az elején, hogy a Boston Celticsnek lesz több, csak ugye mondható helyzet, azt nem raktad rá végül, de Minnesota játék, vagy Minnesotai kapcsolódású játékosból a harmadik, negyedik most már lassan itt a Shabazz Muhammad, azt hiszem, igen, mert Joe Smith, meg Latvesz Prévernek is volt, tehát azért itt voltak olyanok, akiknek kalandjuk volt a Timberwolves franchise-ával. Ki az első a listában?
Meg tudod tippelni, hogy ki az első? Eléggé nagy név és nyilvánvaló név, de nálam az első helyre került.
Nem, az baj, hogy nem emlékszem, hogy ki volt olyan, aki ilyen nagyot bukott, de nekem, akik így eszembe jutnak, az olyan Nerlens Noel, meg ilyenek, de ők nem buktak annyira nagy pénzeket, nem tudom, hogy ki lehet, mert de Marcus Cousins lett volna még nálam itt a lista elején. Lehet, hogy ahogy kimondod, fejemet fogom fogni, de most nincsen tippem, hogy őszinte legyek.
Fél, Nerlens Noel végig a listámon volt, de azért az egyért nem került be igazán, bekerült is, meg nem is, mert ugye 4 év 70 millióról mondott le, ami, ha így nézzük, borzalmasan nagy összeg. És egyértelműen instant top 3-ba repítette volna, de ott az 4 év 70 millió helyett ő elfogadott 1 év qualifying offert a Dallas-tól, ahonnan aztán korlátlan szabadügynökként eligazolt. Az első 3 évében 12,8 millió dollárt keresett, és most újabb 3 évre 27,7 millióért hosszabbított New Yorkban. Tehát összességében durván 40 milliónál jár 6 év alatt és a 4 év 70 helyett, ami még mindig borzasztó, tehát nem is értem, hogy tényleg miért nem került be itt a második felébe a szekciónak. Valószínűleg kicsit máshogy értékeltem a dolgokat, de neki, ő mint játékos jelenleg az NBA-be mutatott olyan dolgokat, ami egy kezdő per, kvázi kezdő csere 1A-1B centernek, ilyen rimrunner, rimprotektor védőként még mindig jó, és nem öreg, és ő szerintem neki még a karrierjében benne van az, hogy még egy 30-40 milliót keressen, tehát ezt a 70 milliót teliben nem fogja elbukni szerintem. Nagyon úgy nézett ki ott azon a ponton, hogy életében nem fog összesen 40 millió, 70 milliót keresni, de én nem mondom azt, hogy rossz helyzetben van. Így nekem kicsit olyan felemás. Be kellett, hogy kerüljön a listára utólag, ez ebbe igazad van.
De... Nekem megmondom, hogy miért nem lett volna amúgy rajta a listámon végül. És ez egy friss hír, azért, hogy beperelte Rich Paul-t. Nekem ez az, ami miatt ő lekerült a listáról, mert ezek szerint ő nagyon durván befolyásolva volt Rich Paul által, hogy ő ne írja alá azt a 4 év 70-et, és ugye ma már tudjuk, hogy ő neki is ment az ügynökének, a volt ügynökének, hogy ő miatta került egy rosszabb helyzetbe, és még nem tudni, hogy ennek a pernek mi lesz a vége. Egyrészt például Schrödernek mondjuk ez fog-e utat mutatni, hogy haver, neked is kéne például ilyet csinálni, mert lemondtál nagy összegről, aztán meg beszívtad a piacon, de minden esetre ez azt mutatja számomra, hogy ez nem Noelnek a saját döntése volt teljes mértékben, hanem itt ő nagyon erősen...
Nem tudjuk a körülményeket azért Schrödernél.
Igen, nem tudjuk a körülményeket, de nekem ez itt azt mutatja, hogy Noel nem önállóan döntött így, hanem tele lett dumálva a feje, hogy ó, figyú, ennél többet fogsz kapni, aztán utána ugye beszívta, és nem véletlen az, hogy ő most végül úgy döntött, hogy be is perli Rich Paul-t, akit amúgy nem kell sajnálni, tehát egy minden a megkent ügynök, úgyhogy én úgy gondolom, hogy őt semmiképp
NBA-nek
nem szabad ebbe az...
NBA-nek a Rányi Ollája a focás.
Igen, pont tegnap ugyanezt írtam Kalassai Márknak, hogy ő a... Csak én fordítva, mert ott a Rányi Olláról volt szó, és akkor mondtam, hogy ő a focinak a Rich Paul-ja. Tehát fordított előjellel, de ugyanezt használtam. Szóval én őt emiatt venném ki, hogy itt a többieknél úgy néz ki, hogy ilyen-olyan okok miatt, de úgy döntöttek, a Noelnél pedig nekem az jön le, hogy ő nem saját döntésből mondott le erről a pénzről, nem teljesen saját döntésből.
Igen, valószínűleg van valami a háttérben, ami támadható. Mindenesetre ettől függetlenül be kellett, hogy kerüljön a listára. Na, de az első helyen az én listámon Victor Oladipo szerepel, aki az Indiánával egy 4 éves 112 milliós hosszabbítási ajánlatot mondott vissza, neki ez nem volt elég, ezért durván ilyen 27-28 milliós átlag fizetés környékén van, majd közel 100 környékén is visszamondott, majd elcserélték a Houstonba, ott 2 évre 45,2 millió dollárt nem fogadott el, elcserélték a Miami-ba, ahol ugye megint megsérült közel egész szezonra, és 2,3 millióért egy évre hosszabbított jelenleg. Szóval 112 millió 4 évre, vagy 2,3 millió 1 évre, és ha Oladipo tudja, hogy van egy krónikus lábsérülése, akármennyire jó játékos, ha van egy krónikus lábsérülése, akkor évi 27 milliót nem fogadsz el, ez a gyakorlatilag egy életbiztosítás ajándékba. Tehát ez egy what the fuck, tehát ez nem tudok mit mondani, és hogyha nem jön rendbe a lába, már pedig benne van, hogy úgy jár, mint Isaiah Thomas, hogy nem jön rendbe a lába, akkor büdös életben nem fog kapni megint ilyen 4-5 milliónál többet évente. És akkor ez masszívan egy 100-as bukta a karrierje hátralévő részére.
Csapkodtam is a fejemet, igen, mondtam, hogy ez lesz. Teljes mértékben igazad van. Én Oladiponál azt látom jelenleg, hogy szerintem ő a karrierje hátralévő részébe, ha nem az idei lesz az utolsó éve, mert ez is benne van, akkor összesen örülni fog, hogyha szerintem ilyen 40 milliót összeszed, akkor már összeteheti a két kezét. Ha 40 milliót ő még a hátralévő karrierjébe meg fog keresni, akkor összeteheti a két kezét. Akkor már annyira össze tudta szedni magát, hogy kapott egy két évtized, vagy valami ilyesmit.
Hát azért, és már szerintem, én úgy gondolom, hogy van olyan jó játékos, az ha egészséges tud lenni, akkor ő azért még ért 10-15-20 milliót.
De... Igen, csak itt az a nagyon necces, hogy lesz-e ő annyira egészséges, lesz-e ő annyi meccsen, pályán. A másik dolog pedig, hogy nála nem szabad elfejteni, hogy az ő játéka nagyon erősen épít az atletizmusára. Tehát ő azért nem egy elit shooter, egy jó dobó, de nem egy elit dobó. Ő a védekezésében is egy enyhén alulméretezett játékos. Tehát neki az, hogy ő betörni tudjon, hogy ő gyors legyen, hogy ő ki tudjon ugrani a csarnokból, az nagyon fontos része a játékának. És a lábsérülés ezt azért általában nem szokta segíteni. Tehát azért mondom, hogy itt azért ő nagyon-nagyon necces, amit most kockáztat, és idén neki nagyon meg kell mutatnia magát, hogy összeszedte újra a lábait, mert hogyha ő még 2-3 évig így hol sérült, hol nem, akkor utána meg már azért nem fogják megkínálni komolyabb szerződéssel, mert akkor már ott lesz a korba, hogy most 32 éves hol sérült, hol nem, Oladipót fogsz kitömni. Nem fogja senki ezt csinálni. Tehát azért mondom, hogy nála simán benne van az, hogy még kap mondjuk egy-egy közepes szerződést, és utána veterán minimumokkal fogja a karrierjét lehúzni. Nem tudom, mennyire értesz ezzel egyet.
Én úgy gondolom, hogyha egy jó szezont össze tud hozni, akkor lesz olyan kétségbeesett csapat, aki meg fogja kínálni ezzel a évi 15-20 milla környéki. Első év garantált, második részben garantált, vagy nem garantált, vagy team option, vagy valami.
És majd azt is jól nem fogadja el, mert ő 20-at ér.
Hát azért itt ez a ponton szerintem ő már talán tanult ebből. Tehát mindig lesznek ilyen sárlottok, meg ilyen hasonló treadmill csapatok, akik hajlandók valakit túlfizetni azért, mert bennem ahogy jobb játékos legyen. Szóval meglátjuk. Minden esetre nincs jó helyzetben Oladipó. Na, de térjünk rá a te első témádra.
Szóval az én első témám az ma az, hogy LaMelo Ballnak volt két fantasztikus nyilatkozata. Az egyik az arról szólt, hogy
Jézusom, várjál, bocsánat, hogy közben, de Jézusom, de milyen mennyire uborszik a szezonadás? Az egy téma, hogy LaMelo Ball nyilatkozik valamit. What the fuck? Na igen, lépünk tovább, igen, mondjad, bocsi.
Jó, de ezek neked tudom, hogy tetszeni fognak, mert ismerlek, és tudom, hogy te ezt értékelni fogod, ezt a két témát. Az egyik az arról szól, hogy rettenetes nyelvhasználattal, tehát hogy igeidők egyeztetése nélkül, meg nyelvtanilag tök pontatlanul, arról beszélt egy interjúban, hogy ő nem bánja, hogy kilépett az iskolából, mert hogy semmit nem tanít az iskola, és ő minek járjon iskolába, amikor neki mindent megtanít az élet, meg a kosárpálya, és ezt mondom, pocsék nyelvtannal, majd a végén azért rájött, hogy hülyeséget nyilatkozik, és annyit még hozzátett, hogy persze, ha orvos akarsz lenni, akkor azért iskolába kell járnod. Tehát ezt azért így meg tudta fejelni. Majd erre másnap lenyilatkozott egy ilyet, hogy a Lonzóval van sok hasonlóság köztünk, és van sok-sok különbség. A legnagyobb különbség az, hogy én vagyok a jobb.
Zseniális. Zseniális. Tehát ez nem tudom, pedig... Nem tudom, nem tűnnek, most az erős túlzása nem tűnnek annyira hülyének, főleg a középső tesóra ránézve. de nem tudom megítélni őket, de például Lonzóból kifejezetten egy intelligens játékosnak tűnik nekem. Persze attól ilyen embernek nem kell annak lennie, de mondom, nem Lonzó nyilatkozta ezeket nyilván, hanem a kisöccs.
Igen, Lonzó amúgy tök értelmesen szokott nyilatkozni, sőt, ő nyelvtanilag is, meg minden úgy összeszedetted, meg messze ő tűnik a legértelmesebbnek az egész családból. Lehet, hogy ezért is áll egy kicsit kívül az egészből, de hogy az öccse, tehát ezt így két nap alatt le tud kettő ilyet nyilatkozni, szerintem az egészen zseniális.
Nem mondanám azt, hogy nincs igaza egyébként, mármint, hogy az ő szemszögéből, hát az iskola kérdésben nagyon nem mennék bele, de az ő szemszögéből tényleg mi a francnak járni iskolában, amikor dollármilliárdos lesz, vagy milliómos lesz, minimum sokszoros dollármilliómos lesz karriere során, illetve kosárlabda pályán, meg ő a jobb játék, minimum jobb prospekt, ez a minimum.
Mint hát szerintem azért jelenleg még biztos, hogy Lonzo a jobb játékos kettőjük közül. Az tény, hogy LaMelo-ban benne van a szuperszlár potenciál is. Lonzo meg valószínűleg All-Star se lesz soha. Legalábbis én most úgy gondolom, hogy ő nem lesz már All-Star életében se. LaMelo-ról ezt azért nehéz elképzelni, de azért nem tudom, tehát a tesódat így bealázni azért az nem egy jó fej dolog.
Igen, inkább ez az. Inkább ez a gond, hogy miért kell ilyet mondani a tesójára. Ezt nem tudom, hogy komolyan gondolta, vagy közöttük van egy ilyen adok-kapok, de akkor meg Lonzo belement volna, vagy nem tudom. Szóval, mindegy, hát ez van. Hát,
váltsunk. Hoztam még egy.
Hozzá, mondjad te azt, amit bedobrázok.
Mondom, mert még egy trash talk témám van. Ez is sok ilyen sztori mesélős, nem tudom, hogy fogsz-e tudni hozzárakni, de én nem olyan rég találkoztam ezzel a szituval, és engem annyira megfogott, hogy gondoltam, hogy ezt mindenképpen akarom neked mesélni, hogy a Memphis Grizzlies elment az akkor még Charlotte Bobcats otthonába játszani, és miután kapott Maurice Spates egy nagyobb blokkot Biombótól, leérkezett, majd azt mondta, hogy this is my house, vagyis ez az én házam, mire Rudy Gay így oda ment hozzá, és mondta, hogy hey haver, összesen van 7 győzelmetek, ez hozzá kell tenni, hogy ez a meccs az olyan december környékén volt, és oda ment hozzá Rudy Gay, hogy haver, összesen van 7 győzelmetek, ez nem a te otthonod, ez mindenki otthona.
Igen, ezt lehetett volna ilyen csajjal is, Garnett biztos ráfejelte volna valami, valakinek az anyját belehozta volna a témába, de ja, ez nagyon jó. Szerencsélem Biombo életében egyszer testet, vége van neki.
De mekkora király Rudy Gay, hogy így egyből, tehát hogy haver, 7 győzelmetek van, ez mindenki otthona. Imádom. Én amúgy nagyon szerettem Rudy Gay-t, én sajnálom, hogy belőle nem jött ki több. Én nekem ő egy szimpatikus játékos volt. Én csípem az ilyen kissé...
Agyatlan szkórereket.
Igen.
Carmelo Anthony Light. De akkor te Denveri Carmelo-t is szeretted?
Én amúgy igen.
Jó, oké. Okay.
Én amúgy a legjobban Carmelo Anthony-ból a Chancey Billups-os csapatát szerettem, tehát az nekem az kifejezetten szimpi volt, illetve tudom, hogy az egy dettó agyatlan brigád volt, de én nagyon szerettem a New York Knicks-be, amikor Amare Stoudemire-rel, meg G.R. Smith-szel, Landry Fields, az Isten tudja, kik voltak még abban a csapatban, Iman Shumpert, meg akkor volt ott Jason Kidd, meg nem tudom, Raymond Felton, vagy hogy Prigioni volt akkor a...
Hát nem tudom, igen, most éppen melyik évben melyik volt.
De akkor mindegy, akkor... de hogy én ezeket a társaságokat én csíptem, tehát én szeretem azokat a fajta agyatlan szkórereket, akik viszont mindent kitesznek a pályára. Tehát nem elég az, hogy úgy agyatlan szkórer legyen, mint Nick Young, hogy mellette meg úgy ellazsázik, hanem hogy Rudy Gay-be, meg Carmelo Anthony-ba, de én úgy gondolom, hogy még G.R. Smith-be is benne volt a tökösségen és a vagányságon és a keménységen kívül az is, hogy a szívüket, lelküket kirakták a pályára, és én például pont ezért szerettem Stephen Jackson-t, meg Ron Artestet is ezért tudtam kedvelni, hogy egy nagyon tökös vagány gyerekek voltak, de mellette tényleg minden porcikájuk ott volt, és a parkettát felszették, és ha azt mondtad nekik, hogy fessék le az eget, akkor nem azt kérdezték, hogy minek, hanem azt, hogy milyen színűre. Tehát, hogy ők tényleg ezek a fajta játékosok.
Ezzel nem tudok vitatkozni, csak meccset nem lehet velük nyerni hosszú távon. De
persze, tehát ezek egy nem bajnok matéria, de szórakoztató nézni őket.
Dion Waiters, Nick Young, ugye ezek csak ők nem tették
be. Ők nem, tehát nekem ők ezt a fajta tökös vagányságot, ezt soha nem hozták. Tehát nekem akkor már inkább azt mondom, tényleg ez a Jay Blazers-ös, Zach Randolph, Ian Rashid Wallace, Ben Wallace, Chancey Billups, tehát vannak azok a játékosok, akik ilyen nagyon megvolt bennük az a fajta ilyen keménység, ilyen kicsit ilyen gangsteres tökösség meg minden, de közben meg minden porcikájukat kirakták a pályára. Ben Wallace lehet, hogy nem egy agyatlan szkórer volt, de egy agyatlan lepattanózó meg védő, tehát hogy ő meg abban élte ki magát. Tehát mindegyik őjüknek megvolt az a aspektusa a játéknak, ahol meg viszont tényleg felszették a parkettát is.
Jó, hát ezzel nem tudok vitatkozni. Én Zach Randolphot például nagyon szerettem, meg Kenyon Martint, meg ezeket.
Ja.
Jó. Na mondok neked, figyelj, egy csapatot, ami úgy néz ki, hogy a guard posztokon Ben Simmons, TJ McConnell, Alex Caruso, a bedobó posztokon Jeremy Grant és Timothy Luwawu Cabarrón mondjuk, a magas posztokon pedig Richaun Holmes, Christian Wood, és nagyjából ez a mag, és ehhez még csapjunk hozzá néhány ilyen vagy NBA játékos szerűt, vagy ilyen undraftedot, ilyen Nick Stauskas, meg ilyeneket összekukázni innen-onnan. Ez a csapat szerinted meddig juthatna el mondjuk egy keleten?
Most az a kérdésed, hogy összeraktad ezt valamelyik fantasy ligádba, és szerintem van
esélye. Nem. In real, tehát az életben szerintem egy Ben Simmons, TJ McConnell, Caruso rotáció, Jeremy Grant-tel, meg esetleg mögötte Timothy Luwawu Cabarróval, és magasba egy tripladobó Christian Wood, Richaun Holmes párossal, pár kiegészítővel mellé.
Nem tudom. Az a baj, hogy van bennük nyers tehetség, tehát hogy nehéz azt mondani, hogy semmire nem mennének, de szerintem azért a mai ligában ennyi non-shootert összepakolni, ezzel nem tudsz normális eredményt elérni. Tehát szerintem...
Pakolj be mellé, akkor csak shootereket, ilyen Garrison Matthews, meg ilyenek, akit összekukázott tavaly a Washington, meg ilyenek, de szóval vannak a világon 30-40%-os tripladobók, vagy 30-40%-os tripladobók, akiket be lehet rakni, hogy áldogáljuk.
Figyelj, hogyha a tavalyi Washington Wizards be tudott jutni a play-inbe, meg a rájátszásba, hát figyelj, nem rosszabb ez a csapat, csak én mindig azt mondom, nekem Ben Simmons sokszor ez a Westbrook klón játékos, csak nekem az a nagy különbség, hogy Westbrook dettó ez a fajta, akikről az előbb beszéltünk, ez a felszedi a parkettát, amit én még soha nem láttam Ben Simmonson. Életben nem lehet, tehát hiába jobb védő, szerintem jobb passzoló, alapvetően intelligensebb játékos, egyszerűen hiányzik belőle az a tűz, ami szerintem Westbrookot azzal a játékossá teszi, aki. Mert hogyha Westbrookban nem lenne benne ez a tűz, akkor ő egy hátsó rotációs játékos lenne. Tehát még csak nem is egy top rotációs játékos, hanem egy tényleg egy ilyen középszar játékos lenne. Őt az a tűz teszi azzá, aki. Én azt mondom, hogy bejutnának a play-inbe, de én nagyon szomorú lennék, hogyha ez a csapat bármilyen eredményt elérne. Honnan jött ez az ötlet? Honnan jött, őket pakoltad
honnan jött az ötlet, hogy ez a Philadelphia Sixersnek a 2016-os Summer League rostere, és ez gyakorlatilag a rebuild, vagyis hát a processnek a közepén tartottunk. Ez az év után csatlakozott ehhez a gárdához Joel Embiid például, meg Jalil Okafor is, de az talán mindegy, meg hogy innen jöttek még tovább a játékosok. Tehát egy mai NBA-ben egy összességében ugye Ben Simmons maxos játékos, Christian Wood elég jó szerződésen van, tehát nem olcsó, Rishon Holmes sem, Jeremy Grant 20 milliót keres, tehát mind 10 millió feletti játékosok, Caruso mennyit kapott? 8-at, 9-et évente most, TJ McCallum megint hosszabbított ilyen 6-ért, szóval ez gyakorlatilag megtölteni ez a csapat a kepet önmagába, ez a Summer League rossz.
Igen.
És ezt gondolom, hogy ilyen 10. hely környékére keleten pályázhatnának valahol, hogyha kijön a lépés, akkor és jó ilyen undrafted shootereket beraksz melléjük, akkor meg lehet.
De tudod, mi a durva? Hogyha ebből a csapatból kiveszem Ben Simmons-t, belerakom Joel Embiidet, és nem kell jobb egy Aaron Holiday irányítana, tehát a három Holiday közül talán a legrosszabb, akkor is azt mondom, hogy ez a csapat, akkor meg azt mondom, hogy 7.-6. helyért megy. Tehát ekkora különbség egy Embiid és egy Ben Simmons között.
Ja, hát ez nem kérdés, persze, de ettől függetlenül nem egy hambába holt ötlet ezt a csapatot fejleszteni. Tehát a Rishon Holmes, Christian Wood páros rendben van szerintem, Ben Simmons, hát mint
két elit. Figyelj, a Rishon Holmes, Christian Wood duo, az egy két nagyon jó játékos, mert az egyikkel van egy rimrunner gyűrűvédőd, a másikkal meg van egy olyan magasod, aki szét tudja dobni távolról is a
gyűrűt.
Igen, tehát együtt és külön is tudod őket használni, mert ráadásul egyikőjük sem elveszett akkor, hogyha el kell váltaniuk és ki kell menniük a periméterre a kis emberrel. Tehát ők azért nem egy lassú játékosok. Ki volt még Grant? Ő tök jó, vele nincsen.
Ez az elitvédő, meg minden, ami kell. Triplán dob, meg minden. Szóval,
Luau Cabarro ez a tök jó rotációs ember. Mit tudom, ez a 8-10. ember. Igen, ez a 8-10. embernek tök elfér a csapatba. Ki volt még? TJ McConnell szerintem egy prototipikus jó csereirányító. Neki az a nagy halála csak, hogy nem tud triplázni, mert ha azt tudna dobni, akkor ő kezdő is lehetne igazából, mert a passzkészsége meg az irányító játéka az megvan. Ő neki az a baja, hogy nem tud dobni egyszerűen. Ki volt még a listán? Volt még valaki?
Caruso.
Ben Simmonson.
Caruso.
Ki?
Alex Caruso.
Hát Caruso ez a tök jó cseregárt.
Hát vagy annál kicsit nem, több egy ilyen csapatban, de hogy igen, tehát hogy
ja.
Crunch time is játszott. Na mindegy. Szóval érdekes, hogy a Philly-nek egy ilyen csapata volt, és Philly-re kér mindenki, szóval ez így tök bíztató lett volna. Jó, persze akkor nem ott tartottak 5 évvel ezelőtt se Rishon Holmes, se Caruso, stb., de hogy mégis érdekes, egy ilyen csapat összeállt. És még ami érdekesebb nekem, az idei Summer League Portland csapat, nem tudom mennyire nézted a rostereket, de az a helyzet, hogy olyan játékosok játszottak idén a Portlandnek a Summer League csapatába, hogy Kenneth Farid, Emmanuel Mudiay és Michael Beasley.
Az ez, igen.
Ez volt az egyik kezdő hármasok, és akkor még ott volt Antonio Blakely, aki régebben volt Chicagóban, de tök mindegy, persze ilyenek már bekerülnek, hogy Antonio Blakely, de ez a Michael Beasley jelenleg ott tart a karrierjében, hogy a Portland Summer League csapatába próbálkozgat játszani. Meg Kenneth Ez
bravo.
Igen.
Az bravo. Hát azért én úgy gondolom, hogy Kenneth Faridnek a liga változása tette nagy részt tönkre a karrierjét, tehát hogy ő nem tudott megmaradni. A másik két játékosnak meg a saját agya. Tehát Moody-be, meg Beasley-be sokkal nagyobb tehetség volt. Tehát Beasley-nek ma ennek a, nem is tudom, kit mondjak, ez, tényleg ez a mai Carmelo Anthony-nak kéne lennie, tehát így, mit tudom én, ez a 20 pont, nem a mainak, hanem hogy aki a Denver Nuggets-ban volt, tehát ez a 20 pont, mit tudom én, 6 lepattanó, 7 lepattanó, 3-4 asszisztos franchise player, vagy második ember egy csapatba. Tehát, hogy ő tényleg tehetségre ott volt, egyszerűen nem volt meg hozzá az agya, hogy ez kijöjjön belőle.
Igen. Van még témád neked?
Vannak, de ezek ilyen rövid témák, csak ilyen rövid sztorik, de így tök viccesnek találtam, és akkor így bedobom, hogy nekem az egyik ilyen kedvencem, amit nem olyan régen olvastam, hogy nem tudom, hogy tudtad, de hogy Manute Bolnak volt egy olyan mérkőzése, amikor egy fél idő alatt dobott 6 darab triplát. És ehhez kapcsolódóan szeretném, hogy megtippelt, hogy Steve Kerrnek mennyi mérkőzésen a bedobott, tehát egy teljes mérkőzésen mennyi a rekordja bedobottba. Ugye Steve Kerrről tudjuk, hogy egy 50-40-90-es klub tagja volt, elit triplázó volt azokban a 90-es években, amikor még nem nagyon voltak elit triplázók. Tippeld meg, hogy ha Manute Bolnak volt 6 triplás fél ideje, akkor mennyi volt Steve Kerrnek egy meccsen a maximum bedobottja?
A Manute Bol megvolt. Körnek talán 5, én arra tippelik, hogy kevesebb.
Igen. Tehát Kerr, mint elit triplázó, 5 triplát dobott be maximum, és abból se volt túl sok alkalom, azt hiszem 3 alkalom volt, amikor 5-öt dobott. Manute Bolnak volt 6 triplás fél ideje. Azért ez elég beteg.
Hát az a dobás technikával, ami Bolnak volt, az zseniális. Keressetek rá erre a YouTube-on, ez fenn van, ez az összefoglalója, hogy 3 perci Manute Bol 6 triplá, és ez a paritja, hogy a fejem mögül hátul volt a paritja, zseniális.
És hoztam neked még egy ilyen vicces statot. Szeretném, hogyha sorrendbe raknád a 4 játékost. Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Jeremy Lin és Michael Jordan. Azt kell róluk tudni, hogy ők dobták az első 4 mérkőzésen, karrierjük első 4 mérkőzésén, amikor kezdtek, a legtöbb pontot. Megmondom a pontokat is, szeretném, hogy majd sorba rakd a 4 játékos.
Az biztos, hogy Jeremy Lin az első, ebben biztos vagyok. Ez biztos, hogy így tippelném, hogy Jeremy Lin az első, de mondjad. 137, vagy valami ilyesmivel.
109.
Ó.
109, 4 meccs alatt Jeremy Lin. Uh-huh. És tényleg ő az első. De elmondom akkor a másik 3 játékost, hogy sorba rag. Nagy segítség lesz. 101, 100 és 99 pont.
Édes Isten. Én azt mondanám, hogy Shaq a második.
Megvárom, mondjad, és majd utána megmondom a helyes sorrendet.
És Iverson, Jordan, így mondanám.
Jordan a negyedik, 99 ponttal. Uh-huh. Shaquille O'Neal a harmadik, 100 ponttal. Uh-huh. Allen Iverson a második, 101 ponttal. És Jeremy Lin 109-cel az első.
Igaz, megvolt, hogy a Lin Sanity-be ő az első helyre került így ezen a soron, az így megvolt. Hát a többiek meg aztán teljesen véletlenszerű.
Szerintem ez nagyon beteg ez a dolog. És még egy ilyen rövid dolog, ha már volt ma mindkettejükről szó, akkor az, hogy a 2003-as NBA draftról 2 játékos van már csak az NBA-be. Tudod-e, hogy ki az a maradék 2 játékos, aki a 2003-as draftról van?
LeBron és Carmelo?
Így van. Az a durva, hogy 18 éves karrierjük, kettőjüknek van, és LeBron James 18 év után még mindig, hát minimum a csapat a legjobbja, de beszélhetünk arról, hogy talán a NBA 5 legjobb játékosában van még jelenleg is, amikor egészséges. Carmelo Anthony pedig egy kisebb hullámvölgy után azért most már elmondhatja, hogy
egy
még
kisebb hullámvölgy, mennyire finoman és szépen fogalmaztad azt, hogy konkrétan másfél évre kikopott a ligából, és ha nem Lillardnak a kedvence lenne, akkor ma se lenne csapata, de igen.
Jó, mindegy, minden esetre még mindig egy rotáció játékos az NBA-be, és a legszebb az, hogy 18 év után először, karrierjük során dettó először csapattársak lesznek. És szerintem amikor, ez egy ilyen,
amikor
szerintem ez egy szép lezárás.
És LeBron, hát Carmelónak, mert ugye LeBronnak még minimum két éve van, plusz egy év a fiával, de hogy Carmelónak, hogy LeBron felhívta, hogy it's time, és így ennyi. És akkor egy odaigazolt.
Hát, és így, figyelj.
És akkor ha már a Lakers, ugye a Lakers idén 15 millió dollárt költött, Carmelo Anthony, Bazemore, Ariza, Dwight Howard, Wayne Ellington, Kendrick Nunn és Malik Monk szerződéseire összesen. Na most a New York Knicks 19,5 milliót fizet Evan Fournierének.
Hát de ez a Los Angeles Lakers, meg ez GM LeBron, tehát így.
Igen. És jön majd Rondo, meg jön majd DeAndre Jordan remélhetőleg, hogyha ott tartunk majd.
Hogy volt az a Vasda Polsztárs, amit elkezdtünk egyszer összerakni, hogy végignéztük még a Lakersnek, hogy kik mehetnek oda, és akkor még nem volt ott Meló, és már akkor az pörögtünk, hogy mekkora lenne, ha odaigazolna a Meló.
Meg egy Kazinsz mehetne oda, ugye? Meg,
igen, beszéltünk. Hát Rondo, DeAndre Jordan, Kazinsz mehetne még oda. Hát, fú, voltak még találatok.
Voltak, Isaac Thomas, ugye, akivel szóba is hozták,
igen,
őket.
Igen, ez is zseniális lenne. Tehát a Vasda Polsztárzban még ő mindenképp kellene oda.
Na mindegy, szóval érdekes kis nyugdíjas csapat lesz. Malik Monk egy nagyon nagy fogás, meg Kendrick Nunn is, de főleg Monk szerintem, mert ő egy ilyen irtózat volume shooter, aki pont kell oda, és minimumért. Tehát ez, őt aztán tényleg semmilyen értelmes körülmények között nem szerezhette volna meg a Lakers.
Jeff Teague, aki még volt All-Star, és Jeff még Teague nincsen odaigazolva.
Meg Millsap.
Igen, sőt, még John Wall, igen, hogyha kivásárolják, akkor...
Mennyire
akkor
szép backup lenne Westbrooknak John Wall, jó Isten!
És All-Star szabadügynökök közül még, akinek nincsen csapata, az André Iguodala. Ő még nincsen.
A Golden State-hez igazolt Iguodala.
Golden State-be visszament?
Persze, még az
basszus, lemaradta. És tudod, ki lenne nekem a korona az egész sztorin? Hogyha Kevin Love-ot kivásárolja a Cleveland Cavs, és utána ő megy a Lakersbe, és az a játékos mellett kell még lehúznia egy évet, aki miatt PTSD-je lett. Tehát, szerintem az még zseniális lenne, hogy Kevin Love még visszamenne még egy évre LeBron mellé a Lakersbe.
Hát, ja.
Azért durva, hogy tényleg hány, most szedjük már össze, hogy hány All-Star van ebbe a csapatban. Ugye ott van LeBron, ott van Westbrook, ott van Dwight Howard, Anthony Davis, Carmelo Anthony, ők már így öten, és van még valaki, akit kihagytam? Marc Gasol, aki hivatalosan még ott van, bár valószínűleg ő el fog jönni, és akkor tényleg még van esélyük DeAndre Jordanre, Rondóra, és hogyha nagyon úgy van, akkor még Isaiah Thomas, tehát egyszerűen zseniális ez a Lakers, amit itt leművel.
Őszintén kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből az egészből. Ez igazából LeBron és Anthony Davis-en múlik, hogy egészségesek-e. Azon kívül tök mindegy, hogy a többiek kicsodák, micsodák. Ha tudnak be tudják dobni az open triplákat, meg hajlandóak hajtani védekezésbe, akkor meg lesznek szerintem.
Szerinted most így jelenleg, a jelenlegi tudásoddal a csapatról, hogy kik vannak már ott, tehát még Rondóval, DeAndre Jordannel ilyenekkel ne számít. Szerinted ez a csapat...
Számítanának, igen.
Mert Rondó amúgy szerintem, igen.
Hát Rondó már mozogni nem bír, nem, szerintem Rondónak vége van teljesen. De igen, mondjad.
Hát figyelj, nem volt rossz a Clippersbe sem most idén.
Na, de hogy nem, hát kikerült a playoff rotációba, és szerencsétlennek, mert támadásban teljesen vége van, teljesen.
Hát, jó, mindegy, erről nem fogok vitatkozni veled. Szóval a jelenlegi tudásod szerint ez a Lakers, ez fog-e tudni döntőt játszani?
Nem.
Tudsz-e mondani fixen jobb csapatot?
Persze. Hát a nyugatról? Aha. Nyilván mi, hogy ott kell döntőzniük, hogy mekkora kérdés volt. Hát, Clippers, én úgy gondolom, minden évben a Clippers-t eléjük rakom, és hát tulajdonképpen, ha Denvertől nem kapnak ki, szerintem ez egy érdekes párhasztat van, és ott is előttük lettek volna. Dallas, és én ezt a Phoenix-et se írnám le ezek után, amilyen évet hoztak. Amennyiben Chris Paul egészséges, akkor a Phoenix is előttük lehet szerintem. És még a Golden State, meg az Isten tudja, Klay Thompson, hogy tér vissza, meg mit csinálnak, kit cserélnek, hova, kiért, merre lépnek. Nekik ugye egy raklap eszetjük van Wiseman-nel, a Kumingával, meg Moody-val, úgyhogy meglátjuk, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ha ez a csapat full egész...
Tehát akkor nem hiszel ebbe a Lakersbe.
Nem hiszek ebbe a Lakersbe. Én azért nyilván jobbak lehetnek, mint tavaly, mert Westbrook érkezésével LeBron le tudja pihenni olyan szinten az alapszakaszt, hogy a meccsekben egy jó részben Westbrook tudja majd nyomni a saját kis high usage játékát, ami alapszakaszban kiváló, végig fog menni, mint kés a vajon a különböző második unitok ellen, second unitok ellen, és a cseresorokat hülyére fogja verni egyedül, és hát emiatt jó lehet ez a Lakers, mert egyszerűen nem kell megszakadniuk majd az öregeknek, de hogy a playoffban mit fognak csinálni, az már más tészta. Főleg, hogy Westbrookkal mit fognak csinálni, de ha LeBron és AD egészséges és közel 100%-os, akkor nem írnám le őket egyáltalán.
Két kérdésem van. Egyik, mi az Isten fog csinálni a Los Angeles Lakers, hogyha Anthony Davis sérült? A másik, hogy te mennyire szeretnéd megnézni majd azt a védekezést? Én 100%, tehát én már előre kvázi magamhoz nyúlok az örömtől, amiben Westbrook és Melo együtt van a pályán. És hát mondjuk nincsen Anthony Davis a palánk alatt, mert mondjuk éppen ül a padon, meg pihen.
Jó kérdés. Ez ki fog derülni?
Tehát ez a Lakers védekezés, ez Anthony Davis nélkül, ez szerintem egy 30. védekezés, Anthony Davis-szel meg egy 25.
Hát figyelj azért, Anthony Davis, ez az egész csapatot össze lehet úgy rakni, azért Vogel nem hülye, meg az edzéssel, Lionel Hollins is elég védekezés centrikus edző. Tehát ez a csapatot össze tudják úgy rakni, hogy legalább egy átlagos legyen, főleg Anthony Davis, ha ott van. Nem tudom, Dwightot mennyire lehet még ezen a ponton használni az NBA-ben, de Nunn sem annyira minuszos védő, és hát Arizából azért nem sok minden maradt, az a baj, ezekben a játékosokban nem sok minden maradt. Még télen Horton Tucker ott van, aki egy jó védőnek számít. Szóval össze lehet egy olyan ötöst rakni úgy, hogy LeBron bent van, Anthony Davis, télen Horton Tucker, Nunn, meg mondjuk egy rim protector, ahogyha akar.
Oké, de ez a csapat, vagy ez a társaság, akit így elmondtál, ez egy meccsen mondjuk 15 percet lesz így fönn együtt, így bontatlanul. Maximum 15 percet. A maradék 20 vagy 33-ba valaki minimum olyan fönn lesz, aki pocsékvédő. Lesz olyan, amikor lesz, hogy három olyan játékos fönn van, aki pocsékvédő. Tehát
Össze kell rakni egy olyan zónát a Lakersnek, amiben Anthony Davis és mondjuk Howard esetleg, nem tudom, hogy mondom, ez a jelenlegi Howard mit tud még fizikailag, de hogy össze lehet egy olyan belső védelmet rakni, mint amit Gobert köré épít a Utah, és a felső három ember pedig próbálja a kinti embereket befutni, és kvázi középtávolikra per floaterekre kényszeríteni az ellenfeleket kontesztelve. És jó, ezzel valahogy a jazz... túl lehet élni valahogy.
Jó, tehát de abban a Utah Jazzben azért Mike Conley meg Royce O'Neal védekezik, érted?
Tehát, ez a Mike Conley már nem az a Mike Conley. Ez
oké, ne de, nem, de az a Mike Conley még mindig jobb védő, mint Russell Westbrook, meg LaMelo, Carmelo Anthony.
Jó, hát ez nem kérdés, persze.
Tehát, hogy innentől kezdve, én nagyon szeretném látni, de nekem tényleg a másik kérdésem veszhetek, mi az Isten fog akkor csinálni, hogyha Anthony Davis-szel bármi történik? Hát, akár csak 10 meccsre.
Hát nem tudom, az alapszakaszban túl lehet élni. Egy olyan sorsolás esetén most gondolj bele tényleg, hogyha egy rebuild csapattal összefutsz abból a 10 meccsből háromszor, az meg kell, hogy legyen. Így is. Ha a Wizards tudott Robin Lopezzel, Hachimurával és Alex Lennel playoffba jutni, úgyhogy Westbrook és Beal volt, és egyik se jó védő. Konkrétan Isaac Bongán kívül nincs értelmezhető védő a csapatba, és bejutottak a nyolcba, akkor nehogy már LeBron féle csapat ne jusson be, vagy legalábbis ne éljen túl egy olyan szakaszt, ahol nem bajnoki döntőt kell játszaniuk heteken keresztül. Azért ez az alapszakasz azért még mindig nagyon-nagyon olyan, főleg az idény második felére, amire meg kialakulnak tankcsapatok. Nem hiszem, hogy ekkora gondot kellene, hogy okozzon, meg a tapasztalatból le kell, hogy hozzák, meg egy jobb dobóforma elégnek kell, hogy legyen, de tény, hogyha nincs Anthony Davis, meg LeBron, ha nem 100%-os, akkor igen, csak az 50%-os mérleg környéke a realitás szerintem nekik. De úgy gondolom, hogy indokolatlanul sokat beszéltük most a Lakersről, úgyhogy még nem is láttuk egy preseason meccseket se, nem hogy további meccseket, csak találgatunk az összetételekben.
Jó, hát csak akartam róluk beszélni egy kicsit.
Jó, semmi gond. Nekem még két rövidebb, és egy nagyon rövid témám van, illetve hát két rövidebb mondjuk. És aztán szerintem pontot is tehetünk a mai adás végére, mert a könnyed óra helyett szerintem lassan a két órába kanyarodunk, vagy másfélbe. Tehát az egyik, ez még NBA témájú. Idén sem szakadt meg a Charlie Ward átok a New York Knicksnél, ami azt jelenti, hogy Charlie Ward volt az utolsó játékos, akit első körbe draftolt a New York Knicks 94-ben, és hosszabbítottak vele szerződést, vagyis legalább a qualifying offert megadták neki, de hosszabbítottak is szerződést. Azóta egyetlen first round pickjük sem volt, és idén sem lesz, mivel Nilikinának nem adták meg a szerződés hosszabbítási ajánlatot sem, de nem is azt, hogy nem hosszabbítottak, még a qualifying offert sem, azaz a minősített ajánlatot, ami alapján meccselhetnek bármilyen ajánlatot, vagy ha aláírja a játékos, akkor maradna, mert az is valami 9 millió dollár körül kezdődhetett, nem néztem meg, de több, mint az előző éves fizetése, ami meg valami 7 millió volt. Szóval Charlie Ward óta elmondom, hogy kik voltak, 94-ben volt még Monty Williams, utána Dante Jones, Walter McCarthy és John Wallace 96-ban, egyik sem maradt ott, mindegyiket cserélték, vagy nem hosszabbították meg. John Thomas 97-ben, ő el lett cserélve Bostonba, 99-ben Frederick Weiss, ő át sem ment az NBA-be, de cserébe Carter átzsákolt, egy örökre neve fennmarad. Donnell Harvey, ő Dallasba cserélték, Nené volt 2002-ből, McDyess-ért elcserélték, aki játszott, vagy 7 meccset térsérülés miatt, aztán elcserélték tovább a New Yorkból, úgyhogy ez mekkora deal volt. 2003-ban 9. helyen Michael Sweetney-t vitték el, Chicago-ba cserélték, az Eddie Curry is dealbe, 2005-ben Channing Frye, ő azt hiszem Portlandbe lett elcserélve, 2006-ban Renato Bachmann és Marty Collins, ők Denverbe lettek cserélve, hogy Wilson Chandler és Danilo Gallinari is, mind a Carmelo Anthony trade-be. 2009-ben Jordan Hill, ő nem is tudom hova lett, Minnesota-ba talán, vagy nem tudom hova lett elcserélve, Lakers-be, vagy Lakers-be később.
Lakers-be, nem.
Azt tudom, hogy játszott a Lakers-be, de hogy később kötötte ki, vagy nem, azt nem tudom. 2010-ben nem volt pickjük, 2011-ben Iman Shumpert, akit a Clevelandhez cseréltek, Tim Hardaway Jr., akit 2013-ban, akit az Atlantához cseréltek, Porzingis, akit Dallasba cseréltek, és utána Nili Kina, akinek nem adták meg a qualifying offert, és most jövőre lenne Kevin Knox, akinek biztos vagyok benne, hogy nem adják meg a qualifying offert, de az is lehet, hogy évközben elcserélik. Két év múlva lehet az első RJ Barrett, akit így hány év után, és 19, a francokat 29 év után, két év múlva lehet RJ Barrett, akit először megajánlják nekik a qualifying offert.
Azt a súlyos!
29 év alatt nincs egy rohadt first round picket, akit meg tudsz tartani, vagy meg akarsz tartani. Ez a Charlie Ward átok, mivel hogy ő volt az utolsó.
És amúgy én abban sem vagyok biztos, vagy, tehát jövőre, no, vagy idén Knox szerintem biztos nem fogja megkapni. Jövőre ugye RJ Barrett lenne. Barrettet szerintem el fogják cserélni, és én abban sem vagyok biztos, legalábbis az első éve alapján, nyilván addig még sok víz lefolyhat.
Nagyon jó volt a második éve, rengeteget fejlődött, és marha jó a munkamorája.
Tudom,
tehát de
a Knicks annyira nagy sztárt akar, hogy szerintem be fogják dobni azért, hogy egy nagy sztárt elhozzanak.
Én úgy gondolom, hogy Barrettet hosszabbítani fognak szerintem. Ha ez a fejlődési íve marad, akkor egy nagyon jó játékos lesz, és szerintem őt tartják. Én úgy gondolom, hogy tartani
szerintem
is
kell. Szerintem fogják cserélni egy nagy sztárra.
Hát meglátjuk, de minden esetre szerintem jövő év az kies, kizárt, hogy Kevin Knox-na hosszabbítanak, vagy legalább minősített ajánlatot kap, kizárt.
Én nagyon szurkolok neki, bár most már kicsit kevésbé, mert már nem nálam van fantasybe, de az első év alapján Obi Toppin se fogja megkapni a qualifying offert.
De őt legalább nem használták, tehát érthető, hogy miért. Ő benne van kakaó még.
Igen.
Meglátjuk. Utolsó témát.
Hát jó, de most figyelj, azért, bocsánat, csak egy mondat még, hogy azért itt, akiket felsoroltál, azok között azért több jó játékos, sőt, több nagyon jó játékos is volt, csak egyszerűen elcserélték őket, mert hogy nagy sztár, meg ilyenek, aztán nem lett belőle semmi. Tehát itt azért Gallinari, Sampert, Nené, mit tudom én, kik voltak, McCarthy, tehát volt azért több olyan játékos, aki maradhatott is volna a Knicksbe, csak ezt sose kellettek, hanem inkább elcserélték őket.
Jó, utolsó, ez egy nem NBA téma, de úgy éreztem, hogy ezt muszáj behozni. Észak-koreai kosárlabda bajnokság, és jól indul. Ők úgy döntöttek, hogy ez a kosárlabda nem elég izgalmas, így ahogy van. Ezért változtattak a szabályokon.
Úgyhogy, lelövik azt, aki nem szerez kosarat?
Az már rég megvolt náluk ez a szabályváltoztatás. Hanem a zsákolások 3 pontot érnek, a utolsó 3 percben, amit kosarat dobsz, az 4-szer annyit ér, mint egy átlagos dobás, tehát a zsákolás ebben a helyzetben 16 pont, nem most 12 pont, a tripla 12 pont, a sima kosár 8 pont, büntető 4 pont, a tripla, ami cson nélkül bemegy, az 4 pontot ér, a sima tripla 3-at, ha kihagysz egy büntetőt, az -1 pont. És ha jól emlékszem, ennyi
erre is van 4-szeres szorzó, tehát a végjátékban -4.
Ezt nem tudom, meg kell néznünk majd a bajnoki meccseket emiatt. De hogy érted, elmész játszani oda, és mondjuk egy André Drummond vagy, és oké, zsákolsz egy raklappal, és lesz egy csomó pontod, aztán hozod a mínuszokat a büntetőkkel. Meg nem, teljesen elmebeteg.
Jó, fogad, most...
és elhúzom mondjuk 16 ponttal, az 2 tripla, és megfordítják a meccset.
Ezt akartam mondani, hogy az első 3/4-ben, ha 50 ponton belül vagy, akkor még tök jó helyzetben vagy, mert dobsz 4 triplát, és utolérted az ellenfelet. 4 tripla azért nem egy.
4 jó védekezés, 4 tripla, és csókolom, meg vagyunk.
Tehát azért az egy teljes negyed alatt 4 triplát dobni, az nem egy nagy ördögösség.
Nem, utolsó három percben, mérkőzés utolsó 3 percben van.
Jó, minden, 3 perc alatt se nagy ördögösség 4 triplát dobni.
4 jó védekezés, 4 tripla. Tímek megcsinált a 35 másodperc alatt.
50 pontos előny nem elég ahhoz, hogy megnyugodjál.
Igen, így van.
Azt a súlyos. Ez azért nagyon meredek, mert azt azért megnézném, hogy ezt hogy fogják ellenőrizni, hogy cson nélküli volt a tripla, vagy sem.
Hát varral, hogy máshogy, nem tudom. Hát vagy amit a...
Vagy milyen csörgőt szerelnek rá, hogyha hozzáér.
Vagy amit gyűrűhöz. A pártvezér úgy azt mondja, hogy ez nem volt, az akkor nem volt, az is kész.
Ja, értem. Fú, ez azért súlyos.
Most itt
és aztán... miért pont 4-szerezi a pontokat?
Hát honnan tudja, miért? Azért, mert szarral trágyáznak, meg agyonlövik az embereket, teljesen indokolatlanul. Nem tudom. Hát ez a... Nem tudom. De...
Isten.
De nagyon durva. De...
Az észak-koreai bajnokságban hány játékos lehet, aki tud zsákolni? Tehát eléri a 10-et.
Fogalmam nincs, őszintén megmondom. De, de biztos vannak nagy honbárész a koreaiak. De, de várjál, most benyomtam egy ilyen összefoglalót gyorsan, miközben nézünk, és néger játékosokat játszik. Tehát az biztos tud zsákolni, egy ilyen nagy négyes. Na várjál, ebbe belenézünk, hogy mi a meccs vége egy pillanat. Ott posztat, aztán nyomja neki. Tessék, ott a posztatban az itse 8 pont. Szevasztok, hát meg is van.
Jaj, Isten. Bocsánat, csak közben geszem. Akkor, hogy mondjak már egyetlen egy olimpia témát. Készültem egy csomó mindennel, csak hát annyi ideig nem tudtunk fölvenni, hogy már az olimpiának, már a hírmondójára sem emlékszünk. Tehát például ilyen fantasztikus témáktól fosztottál meg, hogy Javale McGee az első játékos az NBA, a kosárlabda történelmében, aki ugyanúgy olimpiai bajnok lesz, mint az anyja. Tehát, hogy azonos sportágban. Hogy...
Ez teljes rendben is van.
Azért erre mekkora összegbe fogadtál volna. De mindegy, nem is ezt akarom mesélni, hanem a női kosárlabdát azért sokan nem szeretik. Mindegy, ne menjünk bele, nem akarok erről vitatkozni úgy senkivel veled se. Én meg szoktam nézni, főleg olimpián azért engem tud szórakoztatni. Ugye nekem szakmai ártalomból én azért járok ki főleg magyar női meccsekre, de nagy ritkán elkapom a tévébe is, akkor bele szoktam nézni, hogyha van, de úgy Pesten azért ki szoktam menni. És néztem az olimpiai döntőt, mert pont elkaptam, Amerika-Japán meccs volt. És azon kívül, hogy meglepően nagyon technikásak voltak a japán női játékosok, tehát hogy tényleg azt mondom, hogy férfi szinten cseleztek például, meg olyan meglátásaik voltak, amik azt mondom, hogy na, ez korrekt volt. A vicce az egészben az volt, hogy a japánoknak a japán centereme volt, két honosított centerük is, két amerikai, akik azért úgy méretben ott voltak, de a japán centerük az akkora volt, mint az Amcsiknak a pályán lévő ötösből a második legalacsonyabb játékosa. Brutális volt nézni azt, hogy milyen fizikai különbség volt, tehát hogy egy jó fejjel nagyobb volt az összes amerikai a saját posztjánál, a japánnál, de a túloldalon meg, hogy tényleg az, hogy a japán center, aki a messze a legmagasabb volt a csapatból, akkora volt, mint az Amcsiknál egy hármas. Vagy egy bedobó. Tehát így nagyon-nagyon durva volt. Na mindegy, ez csak arról jutott eszem, hogy mondtad itt, hogy a Amcsi csávó posztappolt és rákolt, hogy azért vannak érdekes különbségek mai napig, így főleg az ázsiai országokban, például a Fülöp-szigeteken, ahol nagyon népszerű a kosárlabda, és egy csomó amerikai játszik ott légiósként, és így nézed a meccset, és a Fülöp-szigeteki 170 centi, az Amcsi meg mellette 195, és ugyanazon a poszton játszanak, és akkor csodálkozunk, hogy ott miért dobnak 50 pontokat a.
És ilyen óriásnak tűnik, mintha valami center lenne, igen. És közben egy átlag, az ugyanaz, mint hogy Steph Curry milyen kicsi embernek tűnik, aztán, hogyha mellé állnál az életbe, meglepődni, hogy milyen magas és milyen izmos.
Hát, mint hogy Steph Curry egy fejjel nagyobb nálam.
Igen, akkora, mint én. És
egy fejjel nagyobb vagy nálam.
Ez is igaz. Viszont egy jó 20-assal nehezebb nálam, és úgy, hogy egyáltalán nem tűnik vastagnak az NBA-be. De nem mondom nekem, legyen ez a végszó, hogy nekem a Ballers című sorozat, ahol Dwayne The Rock Johnson játssza az egyik főszerepet, és ilyen pénzügyi tanácsadószerű foglalkozásuk van, mint visszavonult NFL játékos. És ott van, hogy az egyik részben Miami-ban tartózkodnak, és egy bárban valami összetűzésbe keverednek emberekkel, ahol Chris Andersen is ott van, és Chris Andersen konkrétan ugyanolyan vastag, mint Dwayne The Rock Johnson, és egy fejjel nagyobb nála. És így az NBA-ben azt nézett, hogy ki ez a cingár vékony fehér center, és hogyha, és konkrétan olyan vastag a karja, mint Dwayne Johnsonnak. És így mondom, nem hiszem el, bazznek, megnézed The Rockot, hogy egy testépítő, és Chris Andersennek pont ugyanolyan vastag karja van, hogy egymás mellett állva, és így bazd meg, mondom, és ő nem a legvastag, tehát nem a peak Dwight Howard a 2006-7-8-ba, a Orlandóba, meg nem ezek a 90-es évek végi 2000-es évek elejé testépítő centerek, meg Carmelo, meg ilyenek, és nagyon durva. És tényleg ez az átlagember el sem tudja képzelni, hogy ezek milyen szuper atléták, csak hogyha így mellette állsz.
Hát meg milyen magasak, tehát hogy mit tudom én, most tényleg ez megint kicsit ilyen elcsatás, hogy te egy viszonylag magas játékosnak, meg magas embernek számítasz, és te kint Amerikában egy bedobó lennél maximum, és még abból se tartoznál a magasabbak közé. Tehát, hogy így nálad 4-5 centivel magasabb játékosok még simán bedobókat játszanak, vagy még 8-9-en nagyobbak is.
Hát, és akkor mekkora pláne, lehet...
Igen. És akkor mekkora ehhez képest belegondolni, hogy mondjuk egy Kevin Durant 2-11. Tehát, hogy így basszus. Nagyon, nagyon durva. Nem is akarom elképzelni, hogy mekkorák ezek az emberek élőbe. Tehát, és se kell találkozni az utcán, ez tényleg eltakarja a napot.
Vagy Yao Ming, ugye, el sem tudom képzelni. Ja. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, és végighallgattátok ezt a hát maratonibb jellegű, azért nem annyira maratoni a mi adásainkhoz képest, visszatérő adásunkat. Innentől mindenképpen valahogy összehozzuk, hogy a heti egy adás meglegyen, illetve párhuzamosan Király Ádámmal készülök a Régen minden jobb volt következő adására, valamint még ez távolibb terv, de már Szemivel mind a ketten rábólintottunk, hogy csinálunk egy ilyen Régen minden jobb volt jelleggel, de az NBA salary cap fejlődés történetét, draftok, draftpickek, mindenféle szabályok fejlődésével foglalkozó, de nem szárazul, hanem hogy egyébként érdekes sztorikkal fűszerezett adást. Valahogy nekem szerintem ez jött be a csatornánknak, hogy ez a könnyed témák mellett ilyen történelmi vonalakat összefoglaljunk, és hát minek is más egyébként a keleten nyugaton minden más leelemez, amit le lehet elemezni a NBA-ről, úgyhogy ez teljesen felesleges ezzel foglalkozni, de én úgy érzem, hogy ezek tök érdekes témák, amiket mi most összeszedtünk, és van még muníció a tárunkban, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, és várjuk esetleg. Jaj, még tényleg, amit akartam mondani. Én úgy gondoltam, hogy ilyen postaláda jellegű adásokat ne csináljunk direktbe, hanem ha van bármi jellegű kérdése a hallgatóknak, per nézőknek, attól függ, hogy milyen platformon követtek minket, akkor nyugodtan kommenteljétek be, vagy privátba küldjétek el, és ezt az ilyen adások végén majd így mindig egy ilyen kis postaláda szekciót tartva be fogunk olvasni, és meg fogunk válaszolni, és ilyen formán szerintem ti is tudjátok szerkeszteni az adás egy részét. Ha van bármilyen érdekes, akkor dobjátok fel nyugodtan, és állunk elébe, úgy gondolom.
Igen, és ez tényleg akár NBA, akár pedig, hogyha bármilyen személyes kérdésetek van, azt is nyugodtan dobjátok be. Mi azért szoktunk néha egy-két ilyen témát is bedobni, mert
hát ha már ezt bedobtad, akkor ilyen formán jelezném sajnos a női hallgatóinknak, hogy Marci elkelt, és gratulálok, hogy vőlegény lettél, az esküvő később lesz, de hát innentől már megvan az asszony otthonra.
Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Igen, én nekem is, ja, mondjuk nekem még nincsen, de az asszony már nyert egy aranygyűrűt, úgyhogy ő kvázi vissza is vonulhat innentől, hogyha szeretne.
Vissza volt a konyhába, hálószobába, az ágyban visszavonul.
Remélem ezt az adást most nem hallgatja majd meg. Ja, úgyhogy majd azzal kapcsolatban is... Tényleg aranygyűrű. Hát jó, ez most így hirtelen jött. Köszi Lala egyrészt a gratulációt, meg nem is tudom, most összezavartál, hogy mit akartam mondani. Tudom, mit akartam mondani, hogy tényleg bármilyen komment, kérdésetek van, dobjátok be, tényleg bármiről nagyon szívesen beszélünk. Ha van témajavaslatotok, hogy itt olyan beszéljünk mondjuk a Supersonics cseréiről, amivel kialakult a Kevin Durant-es csapat, vagy hogy miért költözött át, vagy bármi ilyen hülyeség, vagy beszéljünk arról, hogy kik voltak, mit tudom én, muszlim vallású NBA játékosok, hogy tényleg bármilyen ilyen ötlet van, akkor írjátok meg, és akkor mi erről tényleg nagyon szívesen beszélünk. Úgyhogy én is köszönöm nagyon szépen a figyelmet, mindenkinek a maradék pár napra kellemes pihenést kívánok még így az iskola kezdés előtt, aki meg dolgozik, annak meg jó munkát kívánok.
Köszi, hogy itt voltatok, találkozunk jövő héten is, sziasztok!
Ez volt a Dodo Podcast, várunk benneteket legközelebb is!